Háló, sziasztok! Itt vagyunk a kettes szemrendszerrel továbbra is itt a Rádió Café 98-on. Dori fülhallgatója valamiért hazament, de az a lényeg, hogy Horváth Attila viszont itt van velünk, hála Istennek. Szia újra! És valahol ott hagytuk abba a beszélgetést a Taurusnál, hogy benneteket nagyon izgalmasnak talált akkor ezek szerint a kultúrpolitika, de aztán megijedtek. Egyébként ugyanúgy, mint a piramistól is utána az óriás sikertől, az őrült tömegtől és a tömegpszichózistól, amit tudott okozni a piramis zenéje, valami hasonlóképpen ijedt meg az aktuális politikai vezetés. De itt még a Taurusnál tartunk, ami ugye mindannyiótoknak az első igazi berobbanása ebbe a szakmába, és edesül, ahogy mondtad, 20 évesen. Tehát, hogy valami egészen furcsa dolog történhetett veletek. Nehéz elképzelni így utólag abban az őrült zenedömpingben, amiben ma élünk, hogy akkor beatkorszak elején egy 20 éves fiatalnak ez mit tudott jelenteni, hogy egyszer csak több ezeren, ha jól tudom, volt olyan, hogy 10 000 ember előtt játszottatok. Szóval, hogy egy hatalmas tömeg előtt.
Érdekes egyébként, hogy ez csak ő... Csak úgy utólag visszagondolva egy különleges helyzet, hiszen akkoriban még a 60-as években, még a 70-es évek legelején is, azért ez a műfaj egy annyira közönség és előadók, zenészek, szerzők között egy olyan szoros kapcsolat volt, hogy az, aki a színpadon van, az egy közülünk, hiszen korosztályban, mindenben. És amikor mi saját magunkról énekeltünk a színpadon, akkor mi a saját korosztályunkról énekeltünk, és a közönség is abba a korosztályba tartozott, tehát akkor még nem volt szakadék a színpad és a nézőtér között egyáltalán. Még sokan azt érezték a nézőtéren is, hogyha egy picivel több szerencsém van, vagy egy picit másképp állnak a csillagok, akkor most akár én állhatnék ott fönn a színpadon is. És engem ünnepelne mindenki, aki a nézőtéren van. Akkor még ez annyira eleven és folyton változó és alakuló és forrongó dolog volt. Annyira új volt, és tényleg saját magunk találtuk ki azt, hogy milyen muzsikával, milyen szövegekkel, milyen gondolatokat, milyen érzéseket, milyen történeteket mesélünk el egymásnak, egymásról. Akkor ez olyan teljesen természetesnek tűnt. Tehát ez csak úgy visszanézve intézhető el azzal, hogy tulajdonképpen semmi más nem történt, mint hogy jókor voltunk jó helyen.
Hát valószínűleg azért az is történt, hogy azért ezek az emberek, tehát ez egy kiválasztott csapat volt, a tehetségük által voltak kiválasztottak.
De már ez a kiválasztódás is egy olyan folyamat volt, aminek mindenki részese volt, tehát ez semmiféle kivételezettség nem volt, semmiféle olyan történet nem volt. Maximum olyan történetek voltak, hogy valaki azért tudott bekerülni egy zenekarba, mert a szülei gazdagok voltak, és tudtak felszerelést venni.
Vagy erősítője.
Igen, vagy igen. Neki volt hangszere, vagy neki volt ének felszerelése, de eleinte még ezek a zenekarok mind, ma úgy mondjuk, hogy garázs zenekarok, tehát mind baráti társaságokként indultak, és mind abszolút amatőrként. Nagyon-nagyon kevés olyan muzsikus volt akkoriban, a 60-as évek, 70-es évek elején, akinek volt korábban valami komolyabb zenei képzettsége. És ahogy a természetes kiválasztódás, azok, akik egy kicsit jobban értettek a dolgokhoz, tehetségesebbek voltak, vagy nagyobb kisugárzásuk volt, hitelesebbek tudtak lenni, akár a színpadon, akár a dalszerzésben. Azok persze kiválasztottak, és akkor elindult már egy olyan folyamat, hogy akkor itt már a zenei különbségek kezdtek előjönni, és akkor talán akik egy kicsit már jobban érezték, tehetségesebbek voltak ehhez a muzsikához,
vagy szorgalmasabbak. Mert azért gyakorolni is kellett,
mert hangszeren. Mert szorgalmasabbak voltak, és komolyabban is vették, mert hát volt, aki ezt mondjuk tanulás vagy munka mellett csinálta hobbiként, de volt, aki meg aztán egy ennél sokkal komolyabban vette, akkor ezek a srácok már kezdték keresgetni egymást, és akkor már kezdtek átalakulni a zenekarok, és hát így jöttek létre tulajdonképpen az úgynevezett szupergrupok, ami ugye Magyarországon az első az LGT volt, ami a szupergrup az azt jelent, ez a kifejezés, hogy olyan emberek, olyan zenészek, olyan muzsikusok állnak össze és alakítanak egy zenekart, akik korábban más zenekarokban már nevet szereztek maguknak. A második ilyen szupergrup volt a Taurus, és akkor már a szakmai szempontok sokkal inkább előtérbe kerültek, mint az önfelett örömzenélés. És akkor tulajdonképpen akkor indult el a professzionális magyar rock zene, tehát ami az igazi, és
ez igazi. Hogy értesz, mit értesz az alatt, hogy az igazi?
Ami hát, profi zenészek játszanak.
Ami már komoly zenei élményt is tudod nyújtani a közösség élményen túl.
Nem csak a filozófiát.
És, igen, és ugye akkor már megjelentek a lemezek, amik már aztán ugye megint egészen másfajta élményt nyújtanak, mint a koncertek. Tehát otthon meghallgatni egy lemezt, az egész más, mint tombolni egy koncerten. Egyébként Bródi Jancsi szokta azt nyilatkozni, de tulajdonképpen mindannyiunk nevében, hogy a mi nagy lehetőségünk az a nagy lemezek megjelenése volt. Tehát amikor a zenei ipar az már nem csak hangszereket, erősítőket, különböző kütyüket, elektromos kis bizbaszokat tudott kifejleszteni, amivel sokkal érdekesebb, sokkal furcsább és izgalmasabb hangzásokat lehetett előadni, hanem a lemezipar is fejlődött annyira, hogy
nem az volt a leghangosabb, aki közelebb állt a mikrofonhoz.
Hát igen, az a stúdiótechnika persze, de nem, itt most konkrétan a lemezipar, hogy nem a 3 perces kis lemezek idejét írtuk akkor már, hanem megjelentek az úgynevezett nagy lemezek, amikre olyan 30-40 perc anyag ráfért.
A oldal, B-oldal.
És ez a kreativitásnak nagyon-nagyon jót tett, mert elég volt, hogyha egy nagy lemezen volt egy vagy két olyan nóta, ami kvázi slágerként elvitte a lemezt, a kis lemezen csak ilyen lehetett, ugye? Legalább egy, mert a B oldal az már nem baj, ha nem olyan jó. De az A oldal annak ütőslágernek kell lenni, mert különben senki nem veszi meg a lemezt. Na most a nagy lemeznél ezek a történetek egészen másképp alakultak, mert ott is volt az egy dal, ami miatt majd meg fogják venni azt a lemezt, de akkor még mindig van több mint fél óránk arra, hogy kísérletezzünk, hogy írjunk olyan dalokat, amiket nem az elvárások szerint írjuk, hanem a saját gondolataink, saját ízlésünk alapján. És így kezdtek igazából a különböző zenekaroknak a sajátos egyéni stílusai kiforni. Tehát tulajdonképpen ennek a zenének és a mi korosztályunknak a nagyon nagy ajándék az a nagy lemez volt. És milyen érdekes, hogy amióta ez a nagy lemez korszak elmúlt, most nem csak a vinilre gondolok, mert azért ugyanez még a CD azt tovább vitte.
Hanem visszamentünk a 3 slágerhez.
Nem a 3 slágerhez, az 1 slágerhez visszamentünk is. És nagyon sokan azóta úgy gondolják, hogy lépést tartanak a korral, és akkor időről időre egy darab slágerrel előállnak.
Te ezt nem szereted? Ezek szerint?
Nem szeretem. Mégpedig azért nem, mert ha slágert akarok írni, akkor mindenképpen azt kell megírnom, amit a közönség vár. Mi meg azt szerettük megírni, amit szerettük volna, hogy a közönség majd tőlünk várjon. Uh-huh. Ez óriási különbség egyébként, és ezért van az, hogy ma egy rádióműsort végighallgatva, ami egy zenés rádióműsorát, ami mondjuk nem egy specializálódott valamilyen zenére hangolt adó, mondjuk, ahol csak blues muzsikákat hallunk, vagy kizárólag csak, hanem mondjuk, ami a mai slágereket nyomja. Ha én azt reggel bekapcsolom, és estig végig hallgatom, akkor nekem este olyan érzésem van, hogy én tulajdonképpen ugyanazt a dalt hallottam 24 órán keresztül, de ez persze csak egy ilyen hipotetikus dolog, mert nem kapcsolom be ezt a rádiót, és nem hallgatom egész nap, mert nem bírnám ki.
Hát tudod, azért ez egy olyan folyamatos dilemma, amire nem tudom, hogy ki fog tudni választ adni, hogy ugye a műsorszolgáltatók az emberekre kenik, hogy azért szolgáltatunk ilyet, mert ez a sikeres, az emberek,
teljesen fölgyorsult ebből a szempontból mindenféle médiafogyasztás, vagy tegyünk inkább egy nagyobb kitérőt, mindenféle kultúrafogyasztás. Hát nincs ember, aki ma elolvasna, mit tudom én, egy 600 oldalas regényt.
De én.
Hát más korosztályról beszélünk, és igen, egyre kevesebbek, minden korosztályban egyre kevesebben vannak. Most már például, hát még az én gyerekkoromban még nem, de már egy következő korosztály iskolai életében az, hogy el kellett olvasni mondjuk egy kötelező olvasmányt, iskolai kötelező olvasmányt, és volt már rá lehetőségük, akkor inkább megnézték filmen. Uh-huh. Vagy ha nem volt film, akkor hát, ha megvan képregényben, és akkor azt 3 perc alatt át lehet nyálazni.
Vagy diavetítőn le lehet.
Vagy diavetítőn, igen. Most meg már én magamról is észreveszem, hogy éjszaka, amikor ráérek, és éppen nincs írnivaló, tehát nincs munkám éppen, és akkor tele vagyok szabadidővel, akkor szívesen olvasgatom a netet, és már magamon is észreveszem, hogyha már egy picit hosszabb a cikk, akkor már nem biztos, hogy végigolvasom. Holott én ezért szégyellem már magam, mert
te olvasó ember vagy. Igen. Versolvasó ember vagy, ami meg igen. Aztán tényleg ritka.
Igen. De néha már engem is valahogy magával sodor az, hogy gyorsan kattintsunk tovább, mert az a következő hír is biztos izgalmas, meg érdekes lesz. És közben hát egy túrót izgalmas, meg érdekes, mert ki a fenét érdekel, hogy X-nek a harmadik férje az kivel csalta meg. Ezek a bulvár történetek, és sajnos a net ilyennel tele van. Nem csak a net, hát hiszen a nyomtatott sajtóban is igazából a bulváron kívül már szinte nincs is semmi. Maximum még néhány szaklap esetleg, de ez, bocsánat, ez az én telefonom, de ez mindjárt kinyomom.
Akkor hallgassuk csak meg, hogy milyen zene szól a telefonodon.
Chris Rea.
Na tessék. De meg felveheted a telefont, mert nekünk meg itt lassan a hírek következnek.
Jönnek a hírek, és akkor utána következik a kettes számrendszer második órája.
Horváth Attilával.
Horváth Attilával.
Hozzád nem lehet. Elhagynak a jóba, Rádió Café 98. Újra van barátod. Az elhangzott műsorszám termék